Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform.
Kriptoverzum, ismét üdvözlünk mindenkit, a mikrofonnál Andor Tóth Anna és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Az elmúlt adásban Pavel Durovról beszéltünk, a Telegram alapítójáról, és arról, hogy őt letartóztatták, és gyakorlatilag az egész világ el akarja kapni, és valahogy a Telegramot bekebelezni, most így nagy körvonalakban mondom el, és ahogy a múltkor beszélgettünk erről a témáról, valahogy kiukadtunk a Twitter aktákra, hogy mik is azok a Twitter akták, azt fogjuk most átbeszélni a következő percekben, nem szorosan a kriptovilághoz tartozik ez a téma, de úgy gondoltuk, hogy beszéljünk erről, hogy miért beszéljünk erről, azt szerintem a következő 10 percben ki fog derülni. Szóval Twitter akták, ezek belsős dokumentumok, amik nem kiszivárogtak, hanem Elon Musk szándékkal adta oda 2-3 évvel ezelőtt, azt hiszem, újságíróknak. Induljunk innen?
Igen, induljunk innen. Ugye az összefüggés az úgy jött, hogy az Elon Musk felszólalt a Pavel Durov letartóztatásával kapcsolatban, és valami olyasmit mondott, hogy egy kommentér is már kivégzés fog járni az Európai Unióban. És ugye innen jött, hogy ugye a Elon Musk most a szólásszabadságért valósan vagy látszólag, de nagyon kiáll a szólásszabadság mellett, és nagyon nagy bírálója a jelenlegi amerikai vezetésnek. Úgyhogy ugye 2022 őszén, körülbelül egy hónappal azután, hogy átvette a vezetését a Twitternek, illetve megvette a tulajdonjogát, egy hónappal azután bejelentette, hogy nyilvánosságra hozza a Twitter aktákat, azokat az aktákat, amiket a Twitter dokumentált olyan ügyekbe, amikor valamilyen, tehát a kormánytól, hatóságtól, FBI-tól, vagy valamilyen hivataltól őket arra kérték, utasították, hogy cenzúrázzanak ki ezt, azt, amazt, illetve hogy akár itt a választások ideje alatt hogy viselkedjenek, Covid ideje alatt, tehát nagyon sok mindent érint a történet.
De itt hangsúlyozzuk, hogy itt az Elon Musk előtti Twitterről van szó, tehát Elon Musk így azt van. Tette közzé, amikor még neki nem volt köze a Twitterhez.
Igen, ezért is mondtam, hogy ugye átvette, megvette a Twittert, átvette a vezetést, és egy hónappal a átvétel után jelentette be, hogy nyilvánosságra fogja hozni az aktákat. Na most én arra viszont nagyon nyomatékosan szeretném a hangsúlyt fektetni, hogy nem hozta nyilvánosságra az aktákat, hanem az aktákat odaadta két újságírónak, akik szerződésbe feltételek mellett használhatták azt föl, titkos, hogy
tudjuk
mik ezek a fel...
Igen, ez lett nem volna a kérdésem.
Nem tudjuk a feltételeket, és az viszont eléggé egyértelmű, hogy amit viszont nyilvánosságra hoztak, az igaz. Én élek a gyanúperrel, hogy ami az Elon Musk által kedvelteknek mondjuk őrájuk nézve negatív lenne, azok lehet, hogy nem kerültek nyilvánosságra. Ezt nem tudhatjuk. Amit viszont fontos tudni, hogy ez az egész ügy, ez politikai oldaltól független. Tehát itt azért elég kemény esetek vannak mind a republikánus, mind a demokrata oldalról. Amit viszont nem lehet figyelmen kívül hagyni, és szerintem mindenkinek tisztába kell lenni azzal, hogy az ilyen nagy social media platformok, meg bármilyen olyan platform, amit sokan követnek, az kőkeményen a befolyása alatt áll érdekcsoportoknak.
Ezzel szerintem a 21. századi embernek semmi újat nem mondtunk.
Nem mondtunk újat, viszont nagyon jó képet ad arról, hogy ez hogy működik. Hogy működik a valóságban, és azért azzal együtt, hogy persze úgy az ember sejti, hogy ilyenek vannak, de amikor ott vannak azok a konkrétumok, amik logikailag egyértelműen igazak, akkor ezzel szembesülni egy kicsit más. És szerintem, aki minimum egy ilyen összefoglalót elolvas a Twitter aktákról, az egy kicsit más szemmel fogja nézni az összes ilyen felületet.
Na akkor mik azok a sztorik, amik a legnagyobb port kavarták?
A legnagyobb port azt ugye a Hunter Biden laptop botránya kavarta, méghozzá azért, mert olyan mennyiségű munkája volt a Twitternek azzal, hogy kicenzúrázzon minden tweetet, ami a Hunter Biden laptop botrányával kapcsolatos volt, hogy komoly adminisztrációs költségük merült fel. Ezt szóvá is tették, mert ugye az FBI kérte, utasította a Twittert arra, hogy ezt tegyék meg. Viszont a Twitter az jelezte, hogy ez egyszerűen nem fér bele, mert naponta több száz, több ezer, több tízezer poszt van erről. Úgyhogy 3,5 millió dollárt fizetett adminisztrációs költségekre az FBI a Twitternek, hogy a Hunter Biden üggyel kapcsolatos posztokat cenzúrázzák, majd ez valahogy kiszivárgott. Kiállt az FBI-nak valamelyik vezetője, és tagadott mindent, hogy ilyen nem volt. Hát aztán később meg most felszínre lettek hozva a bizonyítékok, hogy de, ez valójában volt. Egyébként COVID vakcina ügy. Ott is fölmerültek olyan tweetek, ahol megkérdőjelezték a biztonságosságát. Mindenféle, nem tudok belemenni a szakmai részébe, mert nem is jegyeztem meg, és nem is értek hozzá. De olyan dolgokat kellett kicenzúrázni, amikről később kiderült, hogy valóban megalapozott aggályok voltak. Lehet itt beszélni arról, hogy hogyan zajlott a Donald Trump éppen regnáló amerikai elnöknek a fiókjának a tiltása, hogy az kik, milyen módon, mire hivatkozva utasították a Twittert, hogy zárják le egy amerikai, regnáló amerikai elnöknek a Twitter akkontját, megtörtént. Tehát komoly befolyások vannak, és ez talán azért is izgalmas téma manapság, mert itt állunk az amerikai választások előtt, és most azt lehet érezni, hogy nem kicsi a tétje ennek az amerikai választásnak az egész világra nézve.
Na most oké, hogy a Twitterről beszélünk, az Elon Musk előtti Twitterről beszélünk, de gondoljuk egy percig is azt, hogy a többi hasonló platformon, vagy akár mióta Elon Musk kezébe került a Twitter, nincsenek ugyanilyen hasonló incidensek?
Mindenhol ugyanezek az incidensek vannak. Itt részben kiszivárogtak ezek az információk, és ami kiszivárgott, azt többségében bizonyítottnak lehet tekinteni.
Na most kriptoverzum és a kriptovilágról szoktunk beszélgetni, akkor adott a kérdés, hogy miért tartja ezt fontosnak egy kriptoanarchista?
Hát ugye a kriptoanarchizmus az nem csak a bitcoinról és a kriptoeszközökről szól, hanem magánéletvédelméről, tehát hogy az adatainkat tudjuk megvédeni, és hát ugye a nagy tech vállalatok azok gyűjtik az adatokat rólunk. Ez az egyik része. A másik, hogy a szólásszabadságot, azt nem szabad korlátozni. Ez viszont nagyon durva cenzúrázása a szólásszabadságnak. És a kriptoanarchisták arra tették fel az életüket, hogy olyan rendszereket építsenek, ahol nem lehet ilyen cenzúrát alkalmazni, és azért nem lehet ilyen cenzúrát alkalmazni, mert nincsen központi kontroll, nincsen vállalat, akiket meg lehet keresni, nincsen egy szerver, amit le lehet állítani. Ezek a rendszerek viszont még nem elég fejlettek ahhoz, hogy a világ ezeket tudja használni, vagy pedig az emberek nem eléggé kvalifikáltak, de hát nem lehet mindenki IT szakember. Úgyhogy szerintem a következő években nagyon nagy előrelépések lesznek, és a 10-20 év múlva pedig legalább olyan jók lesznek ezek a decentralizált rendszerek, mint a mai centralizált.
Tehát akkor vannak már, vagy dolgoznak decentralizált közösségi média platformokon?
Rengeteg van, de felhasználó alig van rajtuk, mert nagyon kell érteni hozzá.
Bonyolultak.
Bonyolult, és egy közösségi média semmit nem ér, hogyha kevés a felhasználója. Úgyhogy sikeres nincsen, és azért itt egyelőre még nagyon gyerekcipőbe jár itt a kormányzási modelleknek a kitalálása, hiszen egy közösségi médiában is meg kell oldani a cenzúrát, mert hogyha mondjuk egy gyerekpornóról van szó, vagy tényleg valami csúnya bűncselekményről, azt onnan el kell tudni tüntetni. De hogyha nincs központ, aki eltüntesse, akkor ki kell találni egy szabályrendszert, ahol a felhasználók tudják jelenteni, különböző szerepkörbe ugye bárki beléphet. Itt ezeket a szabályokat kitalálni elméletben nem olyan nehéz, de ami a gyakorlatban működik, hát ezt látjuk, tapasztaljuk, olyat nagyon nehéz. Tehát a decentralizált világ és gazdaság működésé azt most tanulja az emberiség.
Igen, de az a része, hogy a felhasználók jelentik a tartalmat, a problémás tartalmat, az működik végül is most is a centralizált felületeken. Itt tényleg az a kérdés, hogy a cső végén kidönt arról, hogy az most átlépett egy határt, vagy nem lépett át egy határt, vagy egyáltalán hol a határ. Tehát ez ugyanúgy probléma lesz, hogyha decentralizált felület jön létre, mert ott is valakinek el kell dönteni, hogy hol a határ.
De ott nem egy központ fogja eldönteni, nem egy érdekcsoport fogja eldönteni. Egyébként itt kapnak szerepet, és ezért nem feltétlenül butaság, hogy sok kriptoeszköz létezik. Na itt most nem arra gondolok, hogy az a 2-3 millió, mert annak a többsége az, annak tényleg nincs szükség, de sokra van szükség, hiszen a felhasználók, hogyha hisznek egy ilyen platformnak a sikerében, a működésében, akkor vásárolnak a kriptoeszközeikből. A kriptoeszközöknek, ha sikeres a rendszer, föl fog menni az értéke. Egyébként a használatához kell, hiszen nincs központ, nincsen, aki az adatokból pénzt csinál. Az infrastruktúrát pedig önkéntesek tartják fönn, de nem ingyen, tehát úgy nem lehet hosszú távon tervezni, hogy majd jótékonysági alapon otthon működtetnek szervereket az emberek, hanem be kell tenni valamilyen ösztönző rendszert. Az ösztönző rendszer az arról kell, hogy szóljon, hogyha én otthon munkát fektetek bele, hardvereket vásárolok, hogy működjön egy decentralizált közösségi média, akkor azért nekem pénzt kell kapni. Ez az egyszerűbbik része, ezt valahogy mérni kell, hogy mennyi munkát tettem be, és az adott kriptoeszközbe én meg fogom kapni az érte járó fizetséget, a közösségi médiát pedig akkor tudom használni, ha fizetek érte ebbe az adott kriptoeszközbe. Itt nem nagy pénzekről van szó. És most lehet, hogy sokan mondják azt, hogy hol fizetnék én egy közösségi médiáért, amikor ingyen is meg lehet kapni. Nem ingyen kapjuk, az adatainkkal fizetünk érte, egy. Kettő, a társadalmunk nem tart még ott, hogy hajlandó legyen fizetni érte. Egyébként erről sok tanulmány létezik, itt ilyen évi 20 és 100 dollár közötti költségekről van szó, tehát körülbelül annyiba kerülne, hogy használni tudjuk, szerintem ennyi pénzt megér az, hogy nem viszik az adatainkat, de ezzel együtt fontos megjegyezni, hogy nem tudok olyan decentralizált közösségi médiát, amit most érdemes lenne használni.
Szóval Twitter akták és a közösségi média problémái, ez volt a kiinduló pont. Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával beszélgettem az elmúlt percekben. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, hallgassanak minket YouTube-on és Spotify-on, mind a két felületen ott van az összes adásunk. Kriptoverzum legközelebb jövő héten, köszönjük a figyelmet, szép napot!
Kriptoverzum minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. A Mozaik Alpha kriptokereskedési platform együttműködésével. Tartson velünk legközelebb is!